Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Jó napot kívánok! Szent Irmai Ágnes vagyok, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat. Kunszentmárton a hármas körös partján, annak egyik kanyarulatában fekszik. Kulturális, szakrális és történelmi emlékei mellett a víz, a folyóparti erdősávok látványos természeti környezetet kínálnak a kirándulni vágyóknak. Műsorunkban felkeressük a Fekete István emlékházat, megcsodáljuk a város katolikus templomát, szó lesz a Szent Márton Zarándokút alföldi szakaszáról, majd a Meghurcoltak című kiállítás segítségével a kitelepítések drámai időszakába tekintünk vissza. A tavalyi évben volt Fekete István születésének és halálának évfordulója. Ekkor nyitották meg a kunszentmártoni emlékházat, melyben az egykor itt élt és tanított író életének pillanatait idézhetjük fel. Az épületnek és a kiállítás elemeinek is története van, melyet a házigazda, Mártonfi Benke Márta festőművész szívesen megoszt a látogatókkal.
Tavaly szeptember közepén nyitottuk meg ezt az emlékházat. Ez régi terve az egyesület tagjainak, álmodoztak erről, hogy jó lenne Fekete Istvánnak valamiféle emléket állítani, csak nem kaptunk helyet sehol. És akkor jött nekem az ötletem, mivel én is az egyesületnek tagja vagyok, és gyerekkorom nagy írója volt Fekete István. Jött az az ötletem, hogy ezt a házat én már előbb megvásároltam, olyan célból, hogy mentsünk meg egy értéket, ugyanis a nagyszüleim, a dédszüleim háza is ugyanilyen volt, csak sajnos megsemmisült. Amikor ez eladó lett, akkor megvásároltam abból a célból, hogy megmaradjon ez a építészeti stílus, és hogy az őseimre emlékeztessen, és arra gondoltam, hogy egy ilyen néprajz jellegű szobát berendezek. A másik szobát pedig, az pedig galériának rendezem be. Na aztán, hogy így az egyesületbe beszélgettünk, szót követett, akkor jött az ötletem, hogy akkor az egyik szoba ne ilyen néprajzi legyen, hanem Fekete István emlékszoba, a másik pedig egy olyan galéria, ahol természettel kapcsolatos műtárgyakat mutatunk be. Én hozzám ugye közel áll a műtárgyak világa, a képzőművészet, és elkezdtük berendezni a házat, a kiállítást.
És itt az udvarban ez a kunyhó, ha egy kicsit közelebb léphetünk, ugye ez is emeli az udvar hangulatát, igen. És kötődik Fekete Istvánhoz is. Tüskevár, illetve igen. A téli berek hangulatát idézi.
Igen, igen. Hát ez egy nagy adomány. A helyi Horgász Egyesület vezetője ajánlotta föl, hogy a Horgász Egyesület fölépíti ezt a halászkunyhót. Tulajdonképpen ez is egy kiállító tér.
Náddal fedett a kunyhó. Sok minden, amit talán Fekete István regényéből is ismerős lehet. Szákot látunk, kutyogatót.
Kutyogatót, így van. Kicsit most összevisszaságban van nyilván a tél miatt, behoztuk a kinti eszközöket is, tárgyakat, amiket bemutatunk. Hozzá kapcsoltuk az emlékszobához a halászat történetét. Tehát a kunszentmártonyi itt a Körös folyó, itt a halászatnak óriási hagyománya van. Nagyon sok a környéken, sok idős halász él még, aki vagy fel tudta ajánlani ezeket az eszközöket, meg tudott erről a halászati világról, vagy halászati életről mesélni. És ezt hát szeretnénk a fiatalokkal megismertetni.
Az egyik épületben vadászat történeti kiállítás és foglalkoztató terem van. Itt tavaly ősszel madáretetőket készítettek a diákokkal. De szép lesz majd ez a spirál alakú gyógynövénykert, hogyha szárba szökkennek a tavaszi növények. Ez előtér. Itt valamikor ez egy ilyen fedett gang, vagy fedett tornác lehetett.
Gangnak hívták, igen, ugye? Jól mondom.
És akkor innen Fekete István.
Innen indul, ebből a előtérből, ezek mind Fekete István idézetek. Sajnos nem olyan sok időt töltött itt, de az nagyon meghatározó volt az életében, ami időt itt volt, Kunszentmártonban. Nem kapott munkát ugye az 50-es években, különböző ilyen fizikai munkákat végzett Budapesten, hogy el tudja a családját tartani, és miután ő előbb a Földművelési Minisztériumban dolgozott, az ottani ismerősei segítségével került ő ide Kunszentmártonba. Itt ugye működött egy mezőgazdasági vagy gazdasági iskola, és annak volt halászképzőmester tanfolyama, és Fekete István ebben az iskolában tanított 2 évet. Így kötődik a városhoz. Kapott szolgálati lakást, nem ez volt, mindenki kérdezi, hogy itt lakott, nem itt lakott.
Tudható, hogy hol?
Igen, természetesen a tablón látni fogjuk, hogy hol. Nincs messze egyébként innen. Viszont itt járt sokat, mert mint kiderült a kutatások során, szomszédházban sokat időzött, sokszor ott vacsorázott, nagyon jó barátságba került az ott élő családdal.
Ennek a háznak van ugye a gang része, a fedett Igen. gang része, és van 3 szoba, most nyilván kiállító Igen. térnek berendezve, hogy mennyire tematizálták, hogyan jelenik itt meg az író, akár a művein, akár az itt élt időszak történésein keresztül.
Már itt ebben a szobában, ami ugyan még egy kicsit balra is, meg jobbra is vezet.
Ez volt a konyha talán.
Ez volt a konyha valamikor. Itt már láthatjuk az írónak az életrajzát.
1900-ban született, Göllén.
Így van. Tehát itt át lehet tekinteni gyorsan az élet, egy rövidített formája. Ugye a Lutra és a Kele című regényét itt írta. Ezek a fotók mind itt készültek Kunszentmártonban. Ezek a vidrák is a Körösparton, a Kele, a gólya, őt is a Körösparton fotóztuk.
Igen, ezt szerintem kevésbé ismert, hogy a Kele és a Lutra mind a 2 regény itt született Kunszentmártoni tartózkodása idején.
Így van, sőt, tudomásunk szerint már a Tüskevárat is itt kezdte el írni.
Belépünk a
hátsó
terembe.
Ez az emlékszoba.
Ez egy gyűjtésnek az eredménye, mert itt most már látom, hogy a 3. terem is meg van töltve könyvekkel, tehát minden a témához, illetve az íróhoz kapcsolható tárgyal, eszközzel. Tehát akkor ez egy folyamatos gyűjtés volt, miután megvette a házat?
Igen, egy folyamatos gyűjtés volt. Kétféle gyűjtés történt, az egyik a tárgyaknak a gyűjtése, ezek elsősorban műtárgyak, valamint dokumentumok, és hát ez a fajta kutató munka még, hogy az a 1,5-2 év, amit ő itt töltött, azt hogyan töltötte, kik voltak a barátai, hogyan tanított, hova járt horgászni.
Ilyen. Ezekről mit lehet tudni, hogy ez a 1,5-2 év hogyan telt itt az író életében?
Itt ilyen remeteként élt ő itt Kunszentmártonban. Jellemző a személyiségére az is, hogy még talán a tanártársai sem tudták, hogy ő kicsoda. Ő nem hivalkodott ezzel, tehát ő nagyon szerényen, csendben élt itt, és nagyon sokat dolgozott. Tehát elsősorban ugye a tanítás az teljesen új volt számára, arra ő lelkiismeretesen készült. Ott vannak az óravázlatai, és az óravázlatai alapján íródott meg a Halászat című könyve, ami gyakorlatilag az ő irodalmi életbe, vagy a publikálási lehetőségbe visszakerülhetett. Tehát ez a Halászat könyv adta meg neki. Ez itt született Kunszentmártonban, és a tanításnak köszönhetően. Azt is tudhatjuk, hogy nagyon szerették a tanítványai, olyannyira, hogy haláláig minden karácsonyra vittek neki halat, amikor már ugye visszatért Budapestre. Thank you.
az írásaiból, a személyes levelekből, vagy későbbi regényeiből lehet arra következtetni, hogy hogy élte ő meg ezt a másfél-két évet? Tehát hogyan emlékszik Kunszentmártonra? Szeretett itt élni?
De nagyon ellenmondásos, azt hiszem, ami az ő lelkében is lehetett, hiszen Budapestet nem szerette, de hát egy írónak azért ott van a helye, ott tud boldogulni. Ennek ellenére azért Kunszentmártont is inkább azt hiszem egy kicsit ilyen számüzetésnek élte meg, ugyanakkor menedék is volt ez számára, tehát menedék volt, tehát kapott egy jó állást, nem kellett szenet hordani, meg nem tudom milyen fizikai munkát végeznie, és tehát volt rendes fizetése, alkothatott, itt azért a tanítványait egy szeretet vette körül, biztonságban érezhette magát, tehát én úgy gondolom, hogy ez az ő életében azért mégis egy nagyon fontos korszak volt. Arról már nem is beszélve, hogy amikor innen visszatért Budapestre, a Halászat című könyvének köszönhetően visszatérhetett az igazi hivatásához, és újra publikálhatott, sorra jelentek meg a regényei. Tehát ez egy szerintem egy rendkívül fontos időszak az ő életének. Például ugye van Fekete István utca Kunszentmártonban, Horgász Egyesület is Fekete Istvánról nevezte el anno még az egyesületet. A könyvtárban is volt egy Fekete István klub, tehát hogy az ő emlékezete azért megmaradt itt a városban, és valamelyest ezt ápolták is.
Vagy ennek jó kiegészítése a Fekete István emlékhely is most.
Így van.
A ház első szobájában rendezték be a galériát. Festményekben, grafikákban és egyéb természetet bemutató alkotásokban gyönyörködhetünk.
Ezen az oldalon csak kunszentmártoni alkotók képei vannak. Ezek pedig nagyon érdekes, van köztük kortárs, és egészen régi is, antiknak mondható például a Cink Ervin, a 20-as, 30-as évek festője, ez a róka portré nagyon beleillett, vagy az a kutyás kép, az igen, szintén...
Ez a tiszai
táj. Ez fehér, ez nagyon szép, igen, ez
te... Fekete-fehér kép, és olyan hatásos, olyan jól előjönnek a fények, a folyó csillogása, miközben talán grafika vagy szén, nem tudom pontosan.
Részkarc, és tökéletesen visszaadja ezt a hangulatot. Aki ugye ismeri a Tiszát, a Tiszapartot, az... Tehát van a múltunkból is, valamint kortárs művészek. Rádóczi Gábor, ő két festményt is, három festményt festett Fekete Istvánról, Fekete István emlékezete. Ezek meg a grafikáiból vettem ki néhányat, de jóval több a birtokunkban van. Ez a kis gyöngytyúk, ez szintén egy fiatal festőművésznek a műve, ő Izsákon él. A kakasok az egy tiszaföldvári festőnőnek az alkotása.
Kapcsolódik a természet és a művészet össze ebben a teremben. Ez egy állandó tárlat, vagy ezt lehet majd bővíteni, cserélgetni? Hogyan tervezünk?
Májusban szeretnénk a kollekciót cserélni. Valószínű egy helyi fiatalember, fotós fiatalembernek a madarakról szóló képeit fogjuk kiállítani. Úgyhogy ez volt az indító, de ezt változtatni fogjuk, tehát lesznek időszakos kiállítások itt az emlékházban.
Márta születése óta kötődik Kunszentmártonhoz?
Igen, én itt születtem Kunszentmártonban, itt jártam iskolába, valamint később a középiskolába, de utána elkerültem, aztán visszatértem.
Gyermekkorában voltak Fekete István regény élményeit? Szerette a műveit? Mik voltak, amiket szívesen olvasott?
Nagyon érdekes dolog, nagyon sok Fekete István művet olvastam gyerekkoromban. Emlékszem, hogy talán nekem az első a Bogáncs volt. Aztán jöttek a kötelező ajánlott olvasmányok, Tüskevár. Nagyon nagy hatással volt rám a ballagó idő. De ami furcsa, hogy fogalmam nem volt, hogy Fekete István itt élt. Szerintem még a szüleim sem tudták. Én azt hiszem, hogy nagyon sokan voltunk így. Én a Városvédő Egyesületnek köszönhetem, amikor 89-ben azt a táblát a iskola épületére feltették, és én véletlen biciklivel arra mentem, és megláttam a táblát, földbe gyökerezett a lábam. Hogy Fekete István itt élt, hát nem akartam elhinni. Ez olyan többenetes élmény volt, és olyan büszkeség is egyben, hogy itt élt Fekete István, ahol én születtem. Tehát én erről gyerekkoromban, sőt, középiskolás koromban se senki egy szót erről nem ejtett. Úgyhogy éppen ideje, hogy emléket állítsunk számára, és felidézzük ezt az időszakot.
Ez az emlékház azon kívül, hogy egy látogatótér, több egységből álló látogatótér, mire ad még lehetőséget? Települési szinten is, illetve hogyha azt nézzük, hogy az országban több Fekete István emlékpont, emlékkiállítás helyszín van, én el tudnék egy tematikus utat is képzelni, hogy egy láncra felfűzni ezeket az emlékpontokat.
De sokféle terv született már, de nagyon, nagyon érdekes, amit mond, egy fiatal ember éppen ezt nem régiben végigjárta, tehát azt hiszem elindult Gölléről, elment Dombóvára, Ajkára, Budapestre, a Tárnok utcába, és ide is eljött, és erről készített egy videót. Az nagy kérdés volt számunkra is, hogy milyen pluszt tudunk adni a többihez képest, mert látható, hogy mi olyan rendkívül sok dokumentummal nem rendelkezünk. Viszont itt van a közelünkben egy csodálatos természeti környezet, és Fekete István kapcsán azt gondoltuk, hogy erre is fel tudjuk hívni a figyelmet. És ennek mentén szeretnénk is programokat szervezni, mert kialakulóban van. Tavasszal lesz egy ilyen túra, ami innen fog indulni, hódnéző túra. Lesz minden évszakban egy ilyen gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt hirdetjük meg, valamint szeretnénk nyáron tábort, természet megismerő tábort, ami nem kimondotta, nyilván Fekete Istvánnal is foglalkoznak majd, bejönnek, megnézik a kiállítást, de egy kimondottan egy ilyen, ami a természet, a növényekkel, állatvilággal foglalkozik, tehát ez is. Akkor már volt itt előadás a vizekről, tehát előadásokat is terveztünk. Olyan dolog, mint ahogy a ház is alakult, hogy folyamatosan, ahogy az ember építkezett, úgy jöttek a gondolatok, ötletek. Azt gondoljuk, hogy egyik hozza majd a másikat. Tehát, hogy valamivel el kell indulni most, ez biztos a tavaszi túra, meg a májusi fotókiállításunk. Úgy gondoljuk, hogy nekünk természeti kincseink vannak, valamint kulturális értékei. Ezzel a kettővel tudnánk a városunkat vonzóbbá tenni az emberek számára, hogy mondjuk ne csak ide jöjjenek egy napra, vagy két napra, nem csak maga a Kunszentmárton, hanem egész Tiszazug, ami sok-sok látnivalóval szolgál, természeti látnivalóval is, és úgy gondolom, hogy egyéb kulturális értékekkel is, amit meg lehet nézni.
A Kunszentmártoni Fekete István emlékházban Mártonfi Benke Márta festőművésszel beszélgettünk. A zene után a város központjában található Szent Márton plébánia templomban folytatjuk utunkat.
Thank you.
Kunszentmárton felfedezése nem lehet teljes a Szent Márton plébánia templom nélkül, mely a város egyik fontos jelképe. Magas tornya messziről is jól látható. Épülete a Zarándokút egyik meghatározó állomása. Építésének történetéről és a szakrális tér értékeiről dr. Barna Gábor néprajzkutatót és Kincses Gyólai Vivient, a látogatóközpont ügyfélszolgálati munkatársát hallják.
Kiinduló pontunk a kórus alatti boltozat, amelyen templomunk tornyának ábrázolása köszönt bennünket, egy másfél századon át élt helyi szokást megörökítve.
Például ez mi volt?
Hogy minden óraütéskor, negyed óránként és óránként a sétálón állva dicsértessék a Jézus Krisztus köszöntéssel adta tudtul a tornyos, helyi szóhasználat szerint a tormos, hogy minden rendben talált.
Nincs egy jelenet, ez van ábrázolva.
Igen,
itt a
tormos.
És látjuk is a tormos.
Igen, tűzvész, árvíz. Szekkó festéssel készült ez is, ahogy a templom összes belső vali ábrázolása.
1910-re kicsinek bizonyult a templom, és statikailag is gondok támadtak, és akkor megoldás az volt, hogy két oldalhajót építettek hozzá, és ez egy óriási átalakítás volt, és akkor történt a templom újrafestése, és egy új ikonográfiai program megfestése a falakra, a mennyezetre. Ennek a tervét egy helybeli születésű iparművész, Dósa Lukács készítette, és az ő tanártársa az Iparművészeti Főiskolán, Muhics Sándor és tanítványai festették ki, ahogy most látjuk. Maga a templom ebben a formájában, tehát 1910 óta áll fenn, a főépülete, a főhajója az a toronnyal együtt 1784-től készült el. Legrégibb része a toronynak, körülbelül a sétálóig, tehát ahol a tornyosok sétáltak és sétálnak körbe, körülbelül az a része, a többit utána építették hozzá. Ugyanakkor ezen a helyen ez már a harmadik templom, tehát 1722-ben építették fel az első Szent Márton templomot, de ez már a második temploma volt Kunszentmártonnak, mert amikor idejöttek a jászságból, akkor a Szent Háromság tiszteletére építettek egy kis vályogkápolnát. De az nyilván az anyaga miatt is nagyon gyorsan tönkrement, és a második kápolnát 1722-ben, tehát 3-4 évvel később már ezen a helyen építették fel, de hát ilyen 10-20-30 évenként érdekes módon ezek tönkrementek, statikailag megrodgyantak, és mindig újabbat és nagyobbat kellett építeni, hiszen a település lakossága, miután ilyen kiváltságos jászkun település volt, vonzotta a környékből is a lakosokat, tehát dinamikusan növekedett a város népessége, és hát így épült ki ez a templomunk. A 18. századból két emlékünk maradt csak meg itt, és ez a Mária Celli kegyszobornak egy síkban készített másolata, apáca munka, kolostor munka, szentek erekéjével ékesített kis kép. A másik pedig itt szembe az a Szent Ferenc oltár.
Most, ha közelebb kicsit közelebb látjuk, jövünk.
Ezen pedig a Mária Radnai kegyképnek van ugyancsak a ilyen kolostor munka másolata.
Ez milyen technikával van
ezt
készítve?
Polion technikának, vagy tehát ilyen kis részdrótok, flitterek ékesítik ugye a képet.
Mint a hímezve is lenne.
Így van. És itt is vannak erekjék. Ez valószínű már az 1730-as években készülhetett.
A Mária Celli kép is ugyanezzel a technikával van készítve?
Készült, igen, nagyon-nagyon szép. És amikor itt a felújítás és templombővítés volt, akkor két régi oltárt emlegetnek, sajnos csak titulus nélkül emlegetik. Gyaníthatóan erről a két oltárról van szó, viszont az új templomban már az oltár építményt, azt látszik is, hogy ez új, azt átépítették, de nagyon-nagyon becsületikre válik, hogy ezt a két nagyon régi képet, ezt átmentették. Ez különleges értéke ennek a templomnak.
Igen, és egész közel jövünk a fő oltárhoz, amit mondja, említett is tanár úr, hogy le van takarva, nyilván nagyben vagyunk húsvét előtt, úgyhogy nem látszik az oltárkép, minden lila.
A szembemiséző oltár talapzatán 2016 óta látható egy Szent Márton testerekje, egy kis csonterekje, amelyet az helybeli születésű Janes Zoltán plébános úr, jelenleg Dévaványai plébános, ő szerzett meg, és ajándékozta szülővárosa templomának. És az akkori Kövesdi Zsolt plébános úr által végzett felújításonál már úgy alakították ki a szembemiséző oltárt, hogy annak a talapzatában el van helyezve az erekje. Még itt egyetlen nevezetesség van, hát az sok más mellett. Itt a leghátsó lobogó, az az egyik utolsó C-zászló. És nem is akármilyen, hanem a... Hát itt egyesült céhek voltak, hiszen nem volt olyan nagy létszámú az iparosság. Sajnos nagyon-nagyon rossz állapotban van.
Sárga zászló, és hogyha kihúzza most tanár úr, akkor látjuk a... Amennyire lehet, ki lehet emelni, igen.
Kőműveseknek, kovácsoknak a jelképei. Ez már a 19. század végén felújított. Ugye 1872-ben megszűntek a céhek, ipartestületek alakultak, de a körmenetekben katolikus város...
Tegyük is vissza.
Itt az ipartestület és a céhek azok mindig részt vettek, és a zászlóik mögött haladva. Hogyha végig megyünk, akkor itt nagyon sok padnál látunk ilyen zászlótartó lukakat.
Igen, ide is be lehet tenni.
Igen.
Van, amelyikben most is vannak zászlók, nyilván már nem a céh zászlók, de...
Igen, hát ezek különböző ájtatos egyesületeknek, Rózsafüzér Társulatnak, és itt tovább a zászlói. Igen. Illetve van itt egy érdekes pad, itt, hogyha megnézi, ott egy kis utólag beszerelt polc van a padba. Ez volt az úgynevezett énekes embereknek a padja. Korábban a baloldali padsor volt az asszonyoké, nőki, a gyerekek pedig hát itt álltak a padsorok között, illetőleg az áldoztató rás a kancellus előtt. Kóruson voltak a fiatal legények, és hát felügyelni kellett ugye a gyerekekre a szertartás alatt. Az énekes emberek azért fontosak, mert ők vezették a hivatalos liturgiákon kívüli áhítatokat, tehát mise előtt már énekeltek, imádkoztak, ők voltak a búcsúvezetők, a különböző ünnepeken, nagy hétbe, vagy igen, különösen nagypénteken, temetői keresztutaknál ők vezették, és nem a papok a keresztúti áhítatosságot, és közülük jó néhányan kéziratos könyvekbe be is másolták az énekeiket. Így van nekünk, vagy 5-6 olyan énekeskönyvünk a 19. század második feléből, amely az akkori énekgyakorlatot is tükrözi. Ők voltak a kántor mellett a Mária Radnai zarándoklatok vezetői is. Nagyon érdekes, hogy az énekeskönyvekből szépen ki lehet következtetni, hogy a út mellett milyen kápolnákkal, szobrokkal találkoztak, mert ahhoz megvan kigyűjtve az ének. Vagy a Mária Radnára a szűzanyához beköszönő ének, vagy az elköszönő ének, és így tovább. Tehát ezek nagyon fontosak most, különösen az idén, hogy 300 éve volt az első Mária Radnai zarándoklata a Kunszentmártoniaknak, amikor Radics István Mária Radnán meggyógyult a lábbetegségéből és ilyen meggörnyedt állapotából.
Az iménti percekben dr. Barna Gábor néprajzkutatót hallották. A toronyba, melyben 5 harang lakik, a körbefutó erkélyig lehet felmenni. Szép kilátás nyílik innen a környékre. A templom mellett található az idén 10 éves Szent Márton látogatóközpont, mely kiállító és turisztikai információs pont is egyben. A zene után itt folytatjuk utunkat. Thank you.
A Szent Márton Zarándok út alföldi szakasza különleges ritmust adhat az utazásnak. A folyók kanyarulatai, a gátak menti ösvények és a falvak csendes utcái teremthetik meg azt a lassú, elmélyült tempót, melyben könnyű ráhangolódni az útra. Kunszentmárton kiemelt állomás. Ide érkezhet, vagy innen indulhat a zarándok. Kovácsné Szabó Katalint, a Szent Márton Alapítvány egyik kurátorát a 2016-ban létesült látogatóközpont feladatairól, a város és a térség turisztikai kínálatában betöltött szerepéről kérdezem. A zarándokút állomásairól Veres Csillát hallják majd.
Ennek a látogatóközpontnak az a célja, hogy ismertesse, kínálja ezt az útvonalat olyan zarándokoknak, illetve természetjáróknak, akik szívesen zarándokolnának ezeken az alföldi részeken is. Az eredeti útvonal az jellemzően természetjáró útvonal. Majd most fog változni, mert a szakrális helyeket is szeretnénk, vagy hát majd fel lesznek fűzve erre az útra. Én bejárásnak hívom, mert gyakorlatilag nekünk is ismeretlen volt az út, de minden egyes fölfestett, tehát a zarándok út fölfestett jeleit megtaláltuk. És akkor dokumentáltuk, fotóztunk, térképet szerkesztettünk, és aztán bemutattuk.
És itt a látogatóközpontban van egy fotókiállítás is, ugye a falakon láthatjuk az út során készült képeket, illetve úgy látom, hogy légi felvételeket is az út egy-egy szakaszáról, hogy nagyjából el tudjuk képzelni, illetve az is el tudja képzelni, aki majd szeretné végigjárni ezt az utat, hogy mire számítson. Több mint 100 kilométer. És végig alföldi síkon, nagyjából folyók mentén, vizek mentén halad, Tisza püspöki és Kunszentmárton között. Nagyjából a településeket vegyük akkor végig, hogy hol, mit érdemes megnézni.
Innen Kunszentről első állomásunk a Szelevény, ott van egy nagyon szép templom, amit érdemes megnézni. Árvízi emlékműjük van, aztán az út tovább halad Csépa felé. Van egy Szent Jakab templom, mellette van egy szálláshely közvetlen a plébániával kapcsolatosan.
Tiszasasra
a szőlőseken keresztül lehet eljutni. Nagyon régi, geautentikus kis présházakkal lehet találkozni. Nagyon élvezetes út, kicsit nehéz a homok miatt, de könnyen járható végül is. Tiszasas után következik Tiszaug. Tiszaugnak régi fürdőhelye van, és egy nagyon szép katolikus kis kápolnája. A Tiszaug után Tiszakürt, annak az arborétuma és a református temploma az említésre méltó. Kürt után Inokára jutunk, Inokának egy református temploma van. A gát mentén megyünk át Nagyrévre. Nagyrév után Cibakháza következik. Tiszaföldvár környékén vannak följegyzett állomások, amit mi a gyűjteményünkben régészeti pontokként megjelöltünk, és a múzeumát is ugye érdemes megnézni. Marcfűre átjutunk, ott van a Szent Tamás templom. Bangi Majornak a kápolnája az egy nagyon szép kápolna.
Hol érdemes megállni Bangi Majorban, illetve Kengyelen?
Leginkább ezt a kápolnát érdemes megnézni. Van ott egy tanyasi iskola, és van még egy szélmalma, amit nagyon szépen felújítottak, és érdemes azt is megnézni. Tovább haladunk Kengyelre.
Következő település Szolnok, Szanda, Szőlő, Szajol.
A Szent Márton jelöléseket muszáj keresni az út során, de a Szent Márton jelölések általában nem mind visz be olyan településre, például, mint Szajol, hanem úgy elmegy mellette. Viszont vannak jelölve a templomok, mert mivel Szent Márton azért kötődik az egyházhoz, így aztán az templomokat is megemlítjük a lehetőségek között.
Miért ez a két vége lett a zarándokútnak? Tehát Kunszentmárton és Tisza püspöki, mi miatt?
Az oltárkép a két templomban azonos. A Tisza püspöki oltárképe az megfelel a Kunszentmártoninak. Igazából ő az előd. A Tisza püspöki oltárkép az készült korábban, annak megfestője volt a tanítója a mi oltárképünk megfestőjének itt Kunszentmártonban, és csak színeibe tér el. Ugyanaz a jelenet van ábrázolva, az a halottat feltámasztó Szent Mártont jeleníti meg. Ez köti össze tulajdonképpen a tiszapüspöki templomát a miénkkel.
És itt a látogatóközpontban van arra lehetőség, hogy csoportok szeretnék végigjárni, esetleg kísérőt kérnek?
Szerettük volna, hogy lehessen ilyet, meg is hirdettük, csak nem volt még jelentkező.
Mi miatt ajánlaná ezt az utat?
Nagyon élvezetes. A látnivalók miatt én szeretem a növényeket is, és a természet nagyon-nagyon hívogatja az ember. Erdős részeken is vezet át az út. Én nagyon-nagyon szeretem, szép a táj.
Van-e például vezetőfüzet, hogy aki végig szeretné járni, hogy milyen pontokon álljon meg, milyen szakrális emlékeket vagy helyszíneket keressen?
Készül ilyen vezetőfüzet, idén lesz a megjelenése.
A látogatóközpont mire ad még lehetőséget? Időszaki kiállítások, események, programok, mi az, amit be lehet illeszteni ennek a létesítménynek a kereteibe, kínálatába?
Magának az Zarándokútnak az állandó kiállítás, ahol a Zarándokútról tudunk beszélni. Itt lehet kiváltani a zarándok igazolványokat, illetve a kunszentmártoni nevezetességeket is be lehet mutatni. Tehát, hogyha erre van igény, akkor mi nagyon szívesen szervezünk akár városi sétákat is. Itt az iskolásoknak is ajánlottuk már, főleg ünnepek körül, tehát itt szokott lenni Szent Márton napján a lámpionos felvonulás, mi adunk helyszínt.
A kitelepítések korszaka nem csupán évszámok és rendeletek sorozata, hanem családok szétszakított élete, elvett otthonok és újrakezdések kényszere. Kunszentmárton egykori úri kaszinójának épületében találjuk a Meghurcoltak című kiállítást. A látogató itt nem csak a múltat látja, hanem talán megérzi annak súlyát, mit jelentett egykor meghurcoltnak lenni. Dr. Barna Gábor néprajzkutatót hallják.
Célunk az volt, hogy ebben egy olyan állandó kiállítást készítsünk, amely a településnek az egyik fontos jellemzőjét mutatja be, hogy ez agrártelepülés volt. Itt jómódú parasztgazdák éltek, a mezőgazdaságra épülő iparok működtek, és hát ők voltak azok, akiket 1948 után kuláknak bélyegeztek, meghurcoltak, TSZ-be kényszerítettek, elüldöztek a településről, és hát nekik akartunk emléket állítani, illetve hát ő hozzájuk büntetésként telepítettek 1951-ben Budapestről polgárcsaládokat. Az előző, a 45 előtti, mondjuk így, hogy a Horthy korszak vezető értelmiségi, és nem csak politikusi, hanem tehát értelmiségi rétegét, sőt, meglepő módon itt legalábbis a térségben három helyre deportált budapestiek közül Kunszentmártonban majdnem 50%-a, 43%-a katonatiszt volt. És hát nekik akartunk emléket állítani, ami már itt indul is.
Ez egy állandó tárlat itt most már Kunszentmártonban.
Ez egy állandó kiállítás, és meg kell, hogy mondjam, az egyedüli állandó kiállítás Magyarországon, amely a kuláknak, bélyegzetteknek és a kitelepítetteknek emléket állít. Ugyan vannak a terrorházától kezdve a Hódmezővásárhelyi emlékpontig utalások ezekre a kommunista bűnökre, de ilyen kiállítás csak ez az egy van.
helyi gyűjtésnek az eredménye? Hogyan kerültek ide az anyagok? Mert itt nagyon sok mindent látunk a falakon is, íratot, dokumentumot, fotót, képet, tehát ami ezt a témát járja körbe, vagy támasztja alá.
Hát ez 3 év kutató munkájának az eredménye. Ennek a dokumentumai levéltárakban, vagy családi irattárakban maradtak meg, és még most is élnek olyanok, akik közvetlen elszenvedői voltak a kuláküldözésnek, illetőleg a kitelepítésnek, és több tucat interjút készítettünk, illetőleg filmes interjút is. Ezeknek a megvágása, elkészítése, különösen a filmnek, az még sajnos előttünk van. És hát nagy gond volt az, hogy hogy csináljunk ebből a sok papír dokumentumból egy viszonylag élvezhető kiállítást, és hát akkor jött itt a helybeli közösség, meg itt a térség, tehát itt a Tiszazug népének a segítségemre rengeteg dokumentumot, eredetit adtak, és hát látjuk, hogy akár még egy mérleget is, ugye a beszolgáltatást, hogy valamivel illusztráljuk egy mázsát, teli zsákot, és így tovább könyveket, és fényképeket. Itt a beszolgáltatást mutatja még ugye a borbeadást, a hordó jelképezi, a hús zsírbeadást, a zsíros bödön, a tejbeadást, pedig a teljes kanna. Tehát, hogy lehet ezt ember közelbe is hozni, és akkor jöttek a fényképek. Hogy ezek nem statisztikai adatok, hogy hány embert üldöztek, meg hány embert telepítettek ki, hanem ezek húsvér emberek voltak, ami nagyszüleink, szüleink, dédszüleink a mostani generációnak már, és ő hozzájuk kötődő, az egyes fényképekhez kötődő dokumentumok vannak. Ez egy majdnem 80 négyzetméteres terem, de hát ugye a falfelület is hatalmas, mert 4 méter magas a fala. De így lehetett még a felületet növelni, hogy a tárlóknak fiókot készítettünk, és ebben itt láthatók például a beadási könyvek. Rajta a paraszt embereket megbélyegző K betű a kulák, ami már is azt jelenti, hogy 10%-kal többet kellett neki beadni. És ezeket mind családi gyűjtésekből, irattárakból tudtuk megszerezni. A szerkezete a kiállításnak az, hogy itt a tárlókon, meg a fiókokban eredeti dokumentumok vannak, azokból valami fontosabb, már egy kicsit általánosítóbb darabokat kiemeltünk az első méterre. A következő méteren ott már ilyen megyei országos statisztikákba vagy környezetbe való helyezés látszik. Fölötte ugye a rendszert szimbolizáló kommunista szimbólumok és jelszavak, csak az elvtársak egyet felejtettek el, hogy a történelemnek a jóisten az ura és nem ők. Ezért minden fal tetején egy-egy ószövetségi zsoltár idézet van, amelyek persze kifejezik ennek a kornak ezt a tragikus állapotát, például itt az elsőnél, hogy Uram, hozzád kiáltok, siess segítségemre, a 141. zsoltárból. Kiállításnak körülbelül ez az első fele mutatja a kulák üldözésnek a dokumentumait. A következő része a kitelepítetteket. De nem csak gazdálkodók lettek kulákok, hanem iparosok, vagy teherautó tulajdonosok, cséplőgép tulajdonosok, sőt értelmiségiek is, kereskedők is, akiknek értelmiségieknek földje volt, kereskedők segéddel dolgoztak, már is kizsákmányolónak minősültek. És őket akarták még azzal is büntetni, hogy Budapestről 1951-ben hát körülbelül 15 ezer ember telepítettek ki. Ide a mi térségünkbe 3 településre, Tiszaföldvárra, Kunszentmártonba, Öcsödre, ide Kunszentmártonba 106 családot. És ilyen lakásokat, így ahogy a fényképen látjuk, kellett ott hagyniuk. Például ez Garamvölgyi Hendikéknek, ő alezredes volt, itt halt meg, mert nem volt hova visszamennie, amikor 53 őszén feloldották a kitelepítést, és a 60-as évek végén itt halt meg Ernő bácsi, még én is nagyon jól ismertem. Vagy sok-sok neves ember volt, egy-kettőt majd talán említek is, ilyen villát kellett átadni nekik. Úgyhogy Stolz Zsigmond, aki Pesztent Erzsébetnek volt rendőrkapitánya, és megmentett vagy 100 zsidót is, mert saját házába bújtatta, saját életét is kockáztatva, kitelepítették, nem kapták vissza utána, de semmiféle kárpótlást nem kaptak.
Jellemző volt egyébként, hogy visszamentek innen Kunszentmártonból, vagy inkább itt maradtak? Mennyire volt jellemző az, hogy amikor már lehetett, akkor elhagyták a várost?
Amikor lehetett, elhagyták a várost. Elméletileg a kitelepítési határozat lehetőséget adott arra, hogyha elégedetlenek voltak a kitelepítés helyével, akkor kérhessék egy másik helyre való deportálásukat. Esetek többségében ezt elutasították. Amikor 53. szeptemberében már elmehettek, vagy szeptemberétől, akkor sokan vagy itt a környékbeli kicsit nagyobb településre, Szentesre, vagy rokonokhoz mehettek. Budapestre 1956 végéig amúgy se lehetett beköltözni, pláne nem ilyen deportáltaknak. Ők próbáltak Budapest környékén az agglomerációban valami lakást szerezni, hogy Budapestre bejárhassanak, vagy a gyerekeiket iskolába adhassák, vagy Pesten maradt rokonaiknál helyezzék el, hogy tanulhassanak tovább. Hiszen ezeket a gyerekeket, a kulák gyerekeket is, és a kitelepített gyerekeket is nem engedték tovább tanulni. A kitelepítetteknél, hogyha 14 éves, tehát általános iskolát befejezett gyerek volt, annak kötelező volt fizikai munkát végezni. Nem egy családnál írásos dokumentumok megvannak, hogy a téglagyárban a legnehezebb fizikai munkát végeztették velük. Nagyon sokáig nem tudott visszaköltözni Budapestre Láner Kornél, aki mérnök volt, gépészmérnök, és a MÁB elnök vezérigazgatója. Ő tervezte az én gyerekkoromban még ugye legendás 424-es gőzmozdonyt. Kornél bácsi, Sárika nénivel együtt itt éltek, édesanyám gyakran küldött nekik süteményt, nekünk nagy családunk volt, mi öten vagyunk testvérek, és amikor sütött, hát egy kis tányérról mindig valamelyik gyerek vitt nekik. Tartották a kapcsolatot ezekkel a családokkal. Például itt van a Láner Kornél gyászjelentése, ezt egy konszentmártoni család adta ide a kiállításba, hiszen elküldték nekik, mint egykori befogadóknak. És hát voltak, itt kellett iskolába járni, vannak iskolai tablók, házasságkötések, kettőről tudok kitelepített fiatal és konszentmártoni lány között, hogy köttetett. Itt például, akit látunk, Boros Gyulát, ő budapesti leigazolt futballista volt, itt is rögtön megtalálta a helyi foci csapatot, de amikor mentek volna szomszéd településre futballozni, akkor a rendőrök őt mindig leszették, mert a kitelepített a deportálás közigazgatási határát nem hagyhatta el. Ilyen extrém dolgok is. Ma már fel se lehet fogni. Egy kitelepített katonatiszt kitelepítése alatt nősült meg. A felesége az budapesti lakos volt. Kérdezte a belügyminisztériumot, hogy mi történik a feleségével ebben az esetben. És akkor azt a választ kapta, nősülése esetén, tehát felesége ugyancsak kitelepítettnek és kényszerlakhelyre utaltnak számít. 1951. július 31-én. Nem volt, pardon.
Tanár úr, hogyan látogatható ez a tárlat? Kinek kell jelezni, milyen módon jut ide be, illetve kérhet a tárlatvezetést?
Az egyesületünknek, a Köttönvezér Honismereti Egyesületnek van honlapja, azon megtalálhatók azok a telefonszámok, ahol el lehet érni munkatársunkat, de itt most már március 1-től novemberig szoktunk állandó nyitvatartással lenni. Én rendkívüli történelemórákat szoktak itt tartani. Kunszentmártonban van egy általános iskola és egy középiskola. Középiskolából a történelem tanárnő szokta hozni a gyerekeit ide.
Az iménti percekben dr. Barna Gábor néprajzkutatót a Kunszentmártonban látható Meghurcoltak című kiállításról kérdeztem. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is búcsúzom. További kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
Messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!